Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége itt a stúdióban, Banai Péter Benő, a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok. A parlament előtt van a pénzügyminisztérium tervezete a 2021-es költségvetés módosításáról, és a 2022-es költségvetésről előbbi zárószavazásra vár, utóbbinak a részletes vitája zajlik. Minden kormány politikai krédóját és prioritásait a költségvetés mutatja meg igazán. Ha innen nézzük, mit látunk? A 2022-es költségvetésben mely területek élveznek prioritást, mik a legfontosabb jellemzői?
Ha a krédó szót használta, akkor engedje meg, hogy azt a két fő elemet emeljem ki a kormányzó gazdaságpolitikájából, ami 2010 óta minden költségvetés jellemez. Ez pedig a családok és a munka támogatása. Talán közhelyszerűnek tűnik, hogy ezzel kezdem, de mégis, ha költségvetési tervezeteket nézzük, akkor évi költségvetésben nagyjából 2800 milliárd forint, a GDP 5%-át kitevő összeg az, amelyet összességében különböző programok alatt a családok támogatására fordít a kormány. Ha pedig a másik tételben a munkahelyeket nézzük, akkor el tudjuk mondani, hogy 2010-hez képest mintegy 800 ezer fővel többen dolgoznak. Óriási értéknek tartom, hogy ezt a magas foglalkoztatotti arányt meg tudtuk őrizni a válság alatt is. Természetesen voltak veszteségek, hiszen az egész Európai Unió gazdasága visszaesett. Világgazdasági szinten is mondhatom, hogy ez a válság mélyebb, komolyabb volt, mint a 2008-9-es válság. De ebben az időszakban mégiscsak a magas foglalkoztatotti szintet fent tudtuk tartani, és azzal számolunk, hogy 2022-ben folytatódhat a foglalkoztatottak számának növekedése, amit reményeink szerint a bérek növekedése is kísér.
Mik a legfontosabb jellemzői a költségvetésnek ezeken túl?
A családokat és a munkahely megőrzését, munkahely támogatást említettem, akkor a gazdaság újraindítását kell említsem. Az idei költségvetési törvény módosításának fő eleme a gazdaság újraindításához szükséges források megteremtése, és a jövő évi költségvetési törvényjavaslatban is mintegy 7300 milliárd forint szolgálja a különböző gazdaság újraindítási célokat. Ez meghatározza a költségvetés számszaki vonalait is, hiszen réglátott hiányszámokat tartalmaz az idei költségvetési törvény módosítás és a jövő évi költségvetés. Épp a gazdaság újraindítása érdekében a hiánycélt a GDP 7,5%-ára javasolta a kormány felemelni az idei évben, a jövő évben pedig 5,9%-os GDP arányos hiánnyal számolunk.
Miben nyomja rá a jövő évi büdzsétervezetére a koronavírus járvány leginkább a kezét, mondjuk így? Hol láthatók a legnagyobb változások az előző évekhez képest? Ugye természetesen, mint említette, a hiány az jelentősen megugrott.
Így van, ha megengedi, azzal kezdeném, hogy a koronavírus járvány előtt Eurostat adatok alapján a magyar gazdaság jó pályán volt. Azért hivatkozok az Eurostatra, mert természetesen kormányzati szereplőként sokan mondhatnák, hogy túlságosan rózsaszín képet festek a magyar gazdaságról, de mégis a válság előtti 5 évben, 2014 és 2019 között a magyar gazdaság átlagos növekedése 4,1% volt, az uniós átlag 2,1%. Hogyha 2010-hez képest nézem az adatokat, akkor az unió gazdasága némileg 10% fölött növekedett, a magyar gazdaság 30% fölötti kumulált növekedési számot mutatott. Tehát összességében a növekedés is jó pályán volt, ahogy említettem, a foglalkoztatottaknak a száma jelentősen növekedett, az aktivitási ráta Málta után a második legnagyobb mértékben növekedett. Az államadósságunk 2011 után minden egyes évben csökkent, értelemszerűen a nagyobb növekedésnek, a foglalkoztatottak számának köszönhetően, és nyilván az is érdemi elem volt az adósságráta csökkenésében, hogy a hiányt pedig a GDP arányos 3% alatt tudtuk tartani. Ugye ehhez képest értelmezendő a 2020-as szám, beérkezett a koronavírus járvány, gazdasági visszaesés hozott szerte Európában. Egy szektort, hogyha kiemelhetek, turizmus és a kapcsolódó ágazatai nem közvetlen, hanem közvetett hatásával a GDP mintegy 10%-ának előállításért felelős. Tehát egy olyan ágazatban, ahol egyik napról a másikra be kellett csukni a kapukat, értelemszerűen nagyon komoly össznemzetgazdasági hatású visszaesést tapasztalhattunk. Ugye ez a visszaesés, határozta meg a költségvetési bevételeknek alakulását egyik oldalról, másik oldalról pedig azok a plusz kiadásokat, amelyeket az egészségügy védelme, a gazdaságvédelme és most már gazdaság újraindítása érdekében biztosítunk. Ezért beszélek arról, hogy rég nem látott hiányszámokat látunk, akár az idei költségvetésben, akár a jövő évi költségvetésben. És a jövő évi költségvetés hiányszáma azért relatíve magas még, mert úgy látjuk, hogy az úgynevezett anticiklikus gazdaságpolitika jegyében kell még a támasz a magyar gazdaságnak ahhoz, hogy tartós növekedést és fenntartható növekedést tudjunk a következő években elérni, és nem csak arra fókuszálunk, hogy a mostani válságot kezeljük, hanem lehetőséget látva ebben a pozícióban a beruházások támogatásával a magyar cégeket pozícióba szeretnénk hozni. Ezért is bízunk abban, hogy ennek az intézkedés sorozatnak egy ideiglenesen megugró hiány és ideiglenesen megugró adósság szint az ára, a haszna pedig egy tartós növekedés, ami reményénk szerint a következő években jellemezheti Magyarországot.
Mik azok a változások, amelyek nem csak jövőre, de hosszabb távon is a költségvetés részei maradnak?
Reményeim szerint a tartós gazdasági növekedés, és ilyen szempontból a magyar válságkezelés némileg eltér számos Európai Unió válságkezelésétől, vagy mondjuk az Egyesült Államok válságkezelésétől. Ez a különbség pedig abban rejlik, hogy a munkahely megőrző támogatások mellett annál hangsúlyosabb módon beruházásokat támogatott a kormányzat. Olyan beruházásokat, amelyek rövid távon természetesen a költségvetés egyenlegére negatívan hatnak, hiszen sokkal több beruházási támogatást fizettünk ki a tavalyi évben, mint azt előzetesen terveztük. Rövid távon is hatnak ezek a beruházások a reálgazdaság folyamataira, a munkahelyek megőrzésére, hiszen a plusz beruházások azok plusz munkahelyet jelentenek. De a rövid távú keresleti hatáson túl azzal kalkulálunk, hogy ezek a beruházások a magyar gazdaság teljesítményéhez hozzáadnak. Tehát speciális volt a válságkezelés a tekintetben, hogy rendkívül magas a beruházási támogatásoknak az aránya, de ez a speciális válságkezelés eredményezheti azt, hogy reményénk szerint a növekedésünk is nagyobb lesz, mint az uniós átlag. Megint, ha engedje meg, hogy csak röviden két számot említsek a tavalyi évből. Az állam által végrehajtott beruházások az uniós átlagos beruházásoknak több mint a dupláját tették ki. GDP 6,4%-át fordította az állam a maga által finanszírozott állami körben végrehajtott beruházásokra, itt útépítésektől, különböző intézményi beruházásoktól kezdve számos beruházást látunk, az uniós átlag az valamivel 3% fölött alakul. És az össznemzetgazdasági szintű beruházási ráta is Európa élmezőnyébe tartozik. 27% fölötti beruházási rátáról beszélünk, közel 28%-ról. Ugye tartós felzárkózást egy ország akkor tudhat magájának az eddigi tapasztalatok alapján, hogyha ez a beruházási ráta 25% fölött van. Tehát a vállalkozások beruházási ráta is hál' Istennek pozitív és igen magas volt, és ez azért reménnyel kell, hogy eltöltsön minket a következő évek tekintetében.
Mennyiben nyomja rá a bélyegét a 2022-es költségvetésre az a tény, hogy jövőre parlamenti választások lesznek?
Választási költségvetés kifejezést a múlt heti általános vitában is többször hallottam az országgyűlés falai között. Itt azt hadd mondjam el, hogy a választási költségvetés kifejezés akkor vált ismerté a 2000-es években, amikor a választási években elszállt a hiány. Volt 6 olyan egymás követő év a 2000-es években, 2010 előtt, amikor a magyar hiány az uniós tagállamok közül a legnagyobb, vagy a második legnagyobb volt. Tehát 9%-os hiányszinteket kell képzelni, akár 2002-ben, akár 2006-ban, ami az akkori uniós átlagot messze meghaladta. Azért a jövő évi 5,9%-os hiányszint az Európai Uniós trendekbe belesimul. Ugye az idei évben 7,5% a hiánycél, az uniós várató átlag a tagállamok előrejelzése szerint az 7,8%. Tehát számos országot látunk 8-9%-os vagy akár ennél nagyobb szinte. Ehhez a szinthez képes kell csökkenteni 2022-ben. Ugye a 2022-es tagállami hiányszámokat még csak az Európai Bizottság előrejelzéséből ismerjük. Tehát vannak országok, akik fölöttünk vannak, vannak, akik alattunk vannak a hiányszintet tekintve, de összességében nagyságrendileg belesimul a magyar hiány abba az Európai Uniós rendbe, amit most a válság után láthatunk.
És látható bármi nyoma a jövő évi választásoknak? Mert ugye mondta, hogy a választási költségvetés az a 2000-es évekre volt jellemző.
Nézze, hogyha a hiány szintjét nézzük, és azt nézzük, hogy a választási évében felugrik a hiány, akkor teljesen más helyzetről van most szó, mint amit láthattunk a 2000-es években. Én azt teljesen természetesnek tartom, hogy minden politikai erő arra törekszik, hogy a következő parlamenti választásokat megnyerje. Ez a parlamentáris demokráciában a velejárója a politika természetének. De ismétlem, a számokból kiindulva, én nem látom, hogy a magyar hiányszint extrém lenne európai viszonylatban. Egy 7-8 százalékos hiányszinthez képest egyik évről a másikra nem lehet 3 százalékra lemenni, pláne, hogyha kiadásoknak számos eleme tartósabb kiadás. Ha már a beruházásokat mondtam, azért a nagy beruházások nem egy év alatt valósulnak meg. Tehát az elindított beruházásoknak a finanszírozása is több évet foglal magába. Én azt gondolom, hogy a jövő évben az idei évhez képest egy érdemi hiánycsökkenéssel számolunk, államadósságráta csökkenéssel számolunk, és ez a folyamat 2023-tól organikusan folytatódhat. Ezt a kifejezést azért használom, mert az idei 7,5%-os hiányszinthez képest jövőre 5,9%-kal számolunk, 2023-ban 3,9%-kal, és 2024-ben számolunk 3%-os hiányszinttel. És miért ez a hiánypálya? Nem csak azért, mert 8%-os szintről nem lehet egyik napról másikra 3%-ra levinni a hiányszintjét. Látjuk az európai országoknak az elképzelését az idei év tekintetében és a bizottság előrejelzését is, hanem azért is, mert az említett anticiklikus gazdaságpolitika jegyében a költségvetésnek mindaddig támogatónak kell lenni, amíg a gazdaság tényleges teljesítménye a potenciális teljesítmény alatt van. Ugye a potenciális teljesítmény az egy képletek alapján számított potenciális kibocsátás, amit cél elérni. Hogyha mondhatok egy hasonlatot, egy autó, ami az optimális teljesítményét mondjuk 3000-es fordulatszámon adja le, akkor ha tényleges teljesítménye csak 1500 fordulatot mutat, akkor ott még van lehetőség, tehát van lehetőség gázadásra. Hogyha az autó az tartósan 8-9000-es fordulaton pörög, ahol a fordulatszám mérő már a piros tartományban van, akkor el kell venni a gázzal a lábtadát. Kicsit ilyen a költségvetés politika is. Amikor a gazdaság tényleges teljesítménye, meg a potenciális teljesítménye alatt van, akkor érdemes gázot, érdemes támasztani költségvetési eszközökkel. Amikor pedig tartósan nagy terhelés alatt van, akkor el kell venni a lábról a gázpedált. Azzal természetesen, hogy ismertek azok a vélemények is, itt tartós nyomású gazdaságra gondolok, amely szerint érdemes ilyen nagy terhelést adni egy gazdaságnak, és a gazdaság majd ehhez tud alkalmazkodni.
Látva a 2020-as és a 21-es költségvetés tapasztalatait, és a mostani bizonytalanságok mellett lesz-e negyedik hullám, lesz-e további hullám a koronavírus járványnak, milyen előnyei és milyen hátrányai vannak annak, hogy már nyár elején elfogadhatja a parlament a következő évi büdzsét?
Bizonytalan világban a vállalkozásoknak, a gazdaság szereplőinek támpontot, segítséget nyújtat az, hogyha például az adószabályok hatályba lépése előtt már bő egy fél évvel ismerik, hogy milyen változások várhatók. Ugyanez igaz a különböző támogatási programok kedvezményezettjeire, föl tudnak rá készülni, hogy milyen változások lesznek. Persze az állami szereplőknek is ez előnyt jelenthet, különböző minisztériumok, egyéb költségvetési szervek már előre meg tudják hirdetni azokat a pályázatokat, amelyeknek a forrásai 2022-ben lesznek elérhetőek. Tehát ilyen szempontból a korai költségvetés a kiszámíthatóságot segíti. Természetesen azokban az időkben, amiket most élünk, ahol senki nem tudta, hogy a harmadik hullám bekövetkezik, és ha igen, akkor annak mekkora ereje lesz. Természetesen a bizonytalanság is velünk van. Ilyen szempontból nehezebb is a dolgunk a költségvetés készítésekor. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy az előnyök meghaladják a bizonytalanságok miatti kockázatokat, és ezeket a kockázatokat tartalékokkal lehet kezelni. A jövő évi költségvetésben bőven 200 milliárd forint fölötti a különböző irányzatokon lévő tartalékoknak az összege, ez a GDP 0,4%-át teszi ki. Hogyha egyáltalán nem kerülne sor a tartalékok felhasználására, akkor egy nem látott, nem várt negatív folyamat, ami mondjuk a GDP szintjében 1%-pontos csökkenést, vagy a számítotthoz képest, tehát az 5,2%-os növekedéshez képest mondjuk 4% körüli növekedést eredményezne, akkor az államadósság ráta csökkenését és a tervezett hiányt még mindig tudnánk hozni.
És akár a 2021-es költségvetés későbbi módosítása, ha erre szükség lehet, akár egy negyedik hullám, akár más a koronavírus járvány okozta a probléma miatt, hatása lehet a 22-es, még el nem kezdett évi költségvetésre?
Minden mindennel összefügg, tehát értelemszerűen, hogyha az idei, ahogy ön is említette, zárószavazás előtt lévő költségvetéshez képest érdemi módosítások történnének, például teljesen máshogy alakulna a hiányszint, mondjuk, vagy tegyük föl, nagyobb lenne a hiány, még stimulus kellene adni, az értelemszerűen a reálgazdasági folyamatokra és így a költségvetésre is hatással bírna. Azt gondolom ugyanakkor, hogy olyan jellegű kockázatra, mint amit az elmúlt évben láthattunk, talán már nem kell számoljunk. Mondom ezt azért, mert viszonylag magas az átoltottság, természetesen még messze vagyunk a nyájimmunitástól, és ezért fontos lenne, hogy minél többen fölvegyék a védőoltást, de mégis európai szinten azt gondolom, hogy jó állunk, és abban bízok, hogy az exportpiacainkon is, az exportpartnereink is haladnak előre az átoltottsággal, és ez azért lényeges, mert a magyar gazdaság bővülése, és azáltal a költségvetés egyenlege, az államadósság ráta csökkentése, vagy a mindennapok szempontjából a munkahelyek megtartása, a nyugdíjak kifizetése, az nem csak attól függ, hogy mi hogyan kezeljük ezt a válságot, a magyar gazdaság növekedéséhez a kormányzat hogyan tesz hozzá, hanem attól is, hogy az exportpiacainkon milyen gyors lesz a helyreállás. Tehát bizakodok, hogy a vakcinázottság előrehaladásával nem csak Magyarországon, hanem a világon is azért egyre inkább immunisak leszünk a különböző vírusvariációkkal szemben. Bízok abban, hogy a gyógyszerészek is, a kutatók is dolgoznak, és megoldás lesz erre az egészségi problémára, amit a COVID-19 jelentett, és nem lesz még egy ilyen váratlan folyamat az év hátra lévő részében, vagy 2022-ben.
Ugye részben a gazdaság újraindításához egy új sor került a költségvetésbe. A jövő évre 550 milliárd forinttal tervezik a beruházási alapot. Meddig maradhat ez a költségvetés része, maga a beruházási alap, és milyenek a tételnek tulajdonképpen a szerepe?
A gazdaság újraindítási akcióterv teljes jövő évi kerete, mintegy 7300 milliárd forintot tesz ki. Ennek három csatornája van, a legjelentősebb a pusztán nemzeti forrásból finanszírozott gazdaság újraindítási tételek. Ennek a nagy része beruházás, ez mintegy 3900 milliárd forintot tesz ki. No, ezen 3900 milliárd forintos tételen belül az egyik sor, az úgynevezett beruházási alapnak a sora, amivel nem csak 2022-ben, hanem a későbbi években is számolunk. Látom, hogy a sajtó ezt úgy apostrofálta, mint egy ilyen titkos vagy különleges tartalékot.
Ezért kérdezem, hogy mire
való. Így van. Emögött kormányzati, nagyobb ívű, több évet átfogó kormányzati beruházások szerepelnek, de jellemzően több milliárdos beruházások, kultúra, oktatás, számos területen. Tehát ez nem egy üres tartalék előirányzat, hanem egy olyan eszköz, amivel az eddigieknél rugalmasabb módon tudjuk finanszírozni a beruházásokat. És miért ilyen módon terveztük ezt az irányzatot? Azért, mert ez a rugalmas finanszírozás azt jelenti, hogy ha egy előzetesen kalkulált beruházási projekt értéke a közbeszerzések alapján a kivitelezés során is tartható, akkor úgy lehet szerződést kötni egy-egy beruházásra, hogy nincsen az adott forrás ahhoz ez az egyedi beruházáshoz hozzárendelve, hanem több beruházásnak van egy összefogott nagy előirányzata, és ebből a nagy előirányzatból egyedileg, már külön kormánydöntés nélkül a kormány által jóváhagyott projekt keretek között és az országgyűlés által meghatározott összköltségvetési kereteken belül tudunk egyes beruházásokat finanszírozni. Tehát azt a szituációt akarjuk elkerülni, hogy egy projektre jelentős forrás van allokálva, tegyük fel egy útberuházásra, de ahol régészeti feltárások miatt meg kell állni. Ott fölösleges parlagon parkoltatni a forrásokat, míg egy beruházás az előzetesen tervezetnél, hogyha gyorsabban falad, akkor szükség lehet forrásra. Tehát ez egy új beruházás végrehajtási eszköz, ami korábbiakhoz képest rugalmasabb végrehajtást tesz lehetővé, de az 550 milliárd forintos jövő évi keret mögött vannak konkrét projektek, és ahogy említettem, ezek nagyívű projektek, épp ezért számolunk a beruházási alap és a mögötte lévő mechanizmus felmaradásával a következő években is.
Mennyire van ez túltervezve, ez az 550 milliárd? Mert mondta, hogy leállhat az egyik, sőt, akár plusz forrásokra is szükség lehet.
Összességében a jövő évi 550 milliárd forintos tétellel együtt az állam által finanszírozandó beruházások, én azt gondolom, hogy közelebb lesznek a 4000 milliárd forinthoz, közelebb lehetnek a 4000 milliárd forinthoz, mint a 3500 milliárd forinthoz. Ezzel a szinttel valószínűleg Európában továbbra is az élmezőnyben leszünk, az első ország lehetünk a rangsorban, aki ilyen forrás költ beruházásokra. Én azt gondolom, hogy ha az építőipar kapacitása minimum fennmarad, és emlékeztetnék arra, hogy a tavalyi évben válság ide vagy oda, az építőiparban foglalkoztatottak száma növekedett, akkor reálisan ezt a forrást fel tudjuk használni, azzal természetesen, hogy hallom azokat a hangokat is, amelyek óvaintenek a tekintetben, hogy túl sok beruházást finanszírozzunk, és túlfűtjük a gazdaságot. Ez egy keret, ha úgy tetszik, gazdasági élénkítési eszköz is. Hogyha szükség van az alap teljes felhasználására a növekedés érdekében, akkor a kormánynak megvan a lehetősége. Ha jóval gyorsabb a fölzárkózás és privát szférában több beruházás valósul meg, mint feltételezünk, akkor természetesen nem kell feltétlen minden egyes projektre minden egyes forintot elkölteni.
És most hogy látják, meddig maradhat az alap a költségvetés része?
2025-ig készítettünk egy részletes kitekintést, addig számolunk végig 2025-ig az említett beruházási alappal, nagyságrendileg ezzel az 550 milliárdos tétellel.
A gazdasági szereplők talpon maradásához, az üzletek újranyitásához vagy működtetéséhez a minisztérium meglátása szerint szükség lehet-e még támogatásra, plusz forrásokra 2021-ben?
A számításunknak az alapját azt tette ki, hogy milyen támaszok kellenek az említett anticiklikus gazdaságpolitika jegyében a vállalkozások finanszírozásához. Mi úgy látjuk most, hogy ez a 7,5%-os GDP arányos hiánycélhez tartozó, igen magas állami beruházási kiadási szint elegendő. Sőt, abból indulok ki, hogy a múlt hét elején napvilágot látott a KSH első gyors adata az első negyedévi növekedésről, ami az elemzőket is meglepte, és a mi saját előrejelzésünknél is kedvezőbb, akkor azt gondolom, hogy a magyar gazdaság idén érdemben 4% fölött növekedhet. Ugye a kormányzat 4,3%-os növekedéssel kalkulált, talán az első negyedéves adat szerint most már mondhatom, hogy pesszimisták, vagy óvatosak, vagy konzervatívak voltunk, hiszen 2020 utolsó negyedévéhez képest 1,9%-os volt a bővülés, és ezt az adatot még nem ismerte az Európai Bizottság, amikor idén 5%-os növekedést tett közzé, az IMF is 4,3-as növekedést tett közzé, tehát kormányzati számot tette közzé. Summa summarum, az idei évre vonatkozó növekedési előrejelzés most már legalábbis nem a előrejelzési horizont tetején van, hanem inkább óvatosnak tekinthető. Ebből kiindulva ismétlem, nem hiszem, hogy plusz költségvetési stimulusra lenne szükség, és bizakodok, hogy a 22-es számaink is teljesülhetnek.
Az aréna mai vendége Banai Péter Benő, a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára. Az elmúlt fél órában és a továbbiakban is a 2021-es költségvetés módosításáról, illetve a 2022-es költségvetés tervezetéről beszélünk, mind a kettő a parlament előtt van. Az uniós pénzek mikor érkeznek? A rendes 7 éves költségvetésből, illetve mondjuk így az újjáépítési alapból, az új generációs alapból?
A rendes 7 éves költségvetésen belül célszerű elkülöníteni két programozási időszakot. Egyrésztről a 2014-20-as időszak forrásaiból is még várunk az Európai Bizottságtól forrásokat, és a kedvezményezettek felé is teljesítünk még kifizetéseket. és ezen kívül az új időszak pályázata is megindulnak. Elsőként a GINOP Plus nevű programnak a pályázatai, ahol közeljövőben, heteken belül várhatjuk az első pályázatokat.
Amit és ezek röviden micsoda, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri ezt a programot.
A GINOP az a gazdaság és innovációs operatív program, ez döntően vállalkozások támogatását szolgálja. KKV-k különböző beruházási támogatásokra pályázhatnak, de innen finanszírozzuk az innovációs kiadások egy jelentős részét is. Itt olyan pályázatokra lehet számítani, amelyek jellegüknél fogva hasonlítanak már korábbi ismert pályázatokhoz, tehát KKV-k számíthatnak újabb pályázatokra. Ezekből az újabb pályázatokból is számolunk már az idejében kiadással, az ön által említett idei költségvetési törvénymódosításban is beépítettük ezeket a tételeket, de döntően itt még előleg kifizetések valósulnak meg, tehát a támogatott projekteknek a megvalósulása az inkább 2022-től jellemző. Tehát a régi ciklusnak a programjai is futnak, és az új ciklusnak a programjai is futnak, és van egy teljesen új uniós eszköz, ez az RRF néven futó helyreállítási eszköz, amiből szintén számolunk az idei évben is kiadással, és a jövő évben is, a jövő költségvetésben 450 milliárd forintot terveztünk be erre a programra. Összességében jövőre 3000 milliárd forintot tehet ki az uniós programok összkiadása, ami a fejlesztési jellegű tételeket illeti. Ezen kívül értendőek az agrártámogatásoknak a területalapú és agrárpiaci forrásai. Ez is hát közel 500 milliárd forintot tehet ki. Tehát számolunk azzal, hogy az európai uniós forrásokat felhasználjuk. Ez is, ha értelmesen használjuk fel a forrásokat, hozzátesz a magyar gazdaság bővüléséhez. És ha megengedi, említettem, hogy a jövő évi 7300 milliárd forintos gazdaság újraindítási keretnek az első legnagyobb része, 3900 milliárd forint a hazai forrásból finanszírozott tételeknek a része, a második kb. 3000 milliárd forint az uniós programokból finanszírozott része, és a harmadik mintegy 450 milliárd forint az, ami adócsökkentések révén valósulhat meg.
Az újjáépítési, a Next Generation alap hitel részét miért nem vesszük fel? Miért nincs arra szükség?
Ez az uniós hitel egy olcsó devizaforrásnak tekinthető, mely ugyanakkor feltételek teljesítéséhez kötött, és azt gondolom, hogy néha olyan feltételeket támaszt az Európai Bizottság, ami túlmutat azon, hogy mi az adott uniós forrásnak a célja. Nem akarok nagyon mély elvi fejtegetésekbe belemenni, de azért emlékezhetünk rá, hogy az országspecifikus ajánlásokban, mondjuk a 2010-es éveknek az elején olyan javaslatokat is tett az Európai Bizottság, ahol utólag visszanézve azt gondoljuk, hogy nekünk volt igazunk. Például a közmunka. Ugye az Európai Bizottság ezt nem támogatta, mondván, hogy itt tartósan beragadnak a közmunkába az emberek. Mi azt gondoljuk, hogy az egyén számára is a segélyhez képest előrelépés jelent a közmunka, hiszen ez nagyobb jövedelmet, és ha úgy tetszik, tartás is biztosít, hiszen szerintem nem mindegy, hogy az ember segélyből vagy munkából él, de a közmunkának az elsődleges célja az volt, hogy átsegítse az embereket a munkanélküli létből a versenyszférába. Volt, amikor bőven 200 000 fölött volt a közfoglalkoztatottaknak a száma, ma 90 000-es nagyságrendileg ez a létszám. De ugyanígy mondhatom az adókat. A magyar kormányzat a 2010 elején bevezetett válságadókkal a költségvetés kívánta stabilizálni. Épp a pénzügyi egyensúlyukat kellett helyreállítani egy olyan időszakban, amikor 2004 után túlzott deficiteljárásban voltunk, Európai Bizottság IMF hitel jellemezte az országot. Az Európai Bizottság nem értett egyet számos adóintézkedéssel. Most visszatekintve azt gondolom, hogy a lépések, a makrogazdasági számokat tekintve helyesek voltak. Számos olyan javaslatot fogalmazott meg most is az Európai Bizottság az országspecifikus ajánlások keretében, amelyek azt gondolom, hogy szuverenitási kérdést is tartalmaznak, például az adók tekintetében. Az adópolitika az tagállami politika, ezt nekünk érdemes meghatározni. És ha mindent egyben nézünk az uniós hiteltek szempontjából, akkor lehet, hogy célszerűbb olyan finanszírozási forrást igénybe venni, aminél ezt a szuverenitásunkat meg tudjuk őrizni, és azt a gazdaságpolitikát tudjuk a jövőben is folytatni, ami a számok alapján az eddigiekben sikeres volt, és amelyre építve azt gondoljuk, hogy a jövőben is sikeresek lehetünk, és hát hál' Istennek azért, ha devizaforrás kívánunk igénybe venni, akkor piaci módon is ezt meg tudjuk tenni. Emlékeztetnék arra, hogy a legutóbbi zöld kötvény forrás bevonásánál a meghirdetett mennyiség mintegy hétszeresére érkezett be igény, és hál' Istennek viszonylag olcsón tudtuk, forint finanszírozáshoz képest pedig pláne olcsón tudtuk finanszírozni az adósságunkat.
A piaci és az uniós hitel kondíciói mennyiben térnek el?
Az összes részletet nem ismerjük, hogy az Európai Bizottság több kötvénykibocsátást tervez, de abból kiindulva, hogy a bizottság mögött a tagállamok vannak, én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag kedvező, tehát mondjuk a német finanszírozásnál valószínűleg drágább, de azért a legtöbb, vagy számos euróval fizető ország finanszírozáshoz képest olcsóbb finanszírozás. De ismétlem, itt az ár egy tényező. Azt is meg kell nézni, hogy milyen más tényezők vannak. Én a többi tényezőből is csak egyet említettem, a szuverenitás, de arról se feledkezzünk meg, hogy devizában eladósodni azért csak mértékkel célszerű. A kormány azt a célkitűzést határozta meg, hogy az összállamadósságon belül 20% legyen a devizaadósság aránya. Tehát ezt célszerű tartani, hiszen a forint-euró árfolyam mozgás, vagy a forint más devizákkal szembeni mozgása az államadósságnak a mértékére is hatása bírhat. A deviza összetétel, a futamidő, az ár, és az, hogy kinek fizetjük ki a kamatot, szintén egy jelentős tényező. Kamatnál, ha csak azt említettem, hogy a forint lakossági finanszírozásnak a költsége az nagyobb, mint a deviza finanszírozás költsége, de nem mindegy, hogy a lakossági állampapírok után a magyar családoknak, a magyar állampolgároknak fizetjük-e ki a magasabb kamatot, vagy pedig külföldre fizetjük ki. Itt, ha csak a gazdasági szempontokat nézem, akkor azt látom, hogy a lakosságnak kifizetett kamatokból vagy beruházás, vagy fogyasztás lesz tartósan, ez pedig a magyar gazdaságot pörgeti.
Mondjuk a zöld kötvényt említette, viszonylag annak is azért kötött a felhasználási területe.
Így van, zöld jellegű kiadásokat tud finanszírozni, de vannak jelentős zöld kiadások a magyar költségvetésben, akár a vasúti beruházásokat, ha tekintjük, akár az erdőtelepítési programot, elektromos autó programot, tehát számos olyan zöld kiadás jellemzi a magyar költségvetést, ami mögé finanszírozásként ezt az olcsó forrás be tudtuk tenni, de ismétlem, az államadósság finanszírozásánál számos követelményt kell nézni, a szuverenitás ez egy külön kérdés, de ezen belül a lejárat, a finanszírozási szerkezet, fix vagy változó kamatozás, deviza adósság arány, és sorolhatnám a tényezőket, amik alapján mérlegelni kell, hogy megéri egy adott finanszírozási lehetőségnek az igénybevétele, vagy sem.
A hiány az államadósság finanszírozását hogy tervezik 2022-re?
Kulcsfontosságú valóban, hogy az adósságráta csökkenjen, és itt nem elsődlegesen arra gondolok, hogy a befektetői bizalom meginogna a tekintetben, hogyha 80%-hoz képest kicsit nagyobb vagy kicsit kisebb az adósságráta, hiszen Európában a tavalyi jelentős adósságráta növekedés után az Európai Bizottság is és a befektetők is döntően azzal számolnak, hogy még idén is növekszik az adósságráta. Tehát míg az unió átlagos adósságráta növekszik az idei évben, addig mi Magyarországon csökkenéssel számolunk. Tehát nem az abszolút számoknak van itt jelentősége, hanem a tendenciának van szerintem jelentősége, hogy a tavalyi növekedés után az idei évtől már csökkenteni tudjuk az adósságrátát. Ez azt jelenti, hogy az idei évben 79,9%, tehát épp 80% alatti adósságrátával számolunk. A jövő évben egy 6/10 GDP arányos csökkenést feltételezünk, és ez folytatódhat a következő években is. Tehát ismétlem, a nagyobb hiányok mellett is azzal számolunk, hogy az adósságrátát csökkenteni tudjuk idén és jövőre is.
Lehetnek új állampapírok?
Alapvetően szerintem fix az a struktúra, amivel élünk. A lakossági finanszírozásnak az arányát minimum szinten tartjuk, abszolút értékben pedig növeljük. 5500 milliárd forintos szinthez képest határoztunk meg egy bő másfél évvel ezelőtt egy 11 000 milliárd forintos szintet. Ugye hál' Istennek a lakossági megtakarítások az elmúlt időszakban is növekedtek, és ez a lakossági állampapírok iránti keresletben is mutatkozott, tehát ez egy fontos pillér. Emellett vannak a forint intézményi finanszírozás lehetőségei, itt nem tervezünk érdemi változást, és hát van a devizafinanszírozás, devizakötvény. Itt a jó hír az, hogy a tavalyi devizakötvény kibocsátással nagy devizafinanszírozásra nincs igény ahhoz, hogy az idei kiadásainkat finanszírozni tudjuk. Néhány speciális egyedi finanszírozás lehetséges, de ismétlem, alapvető új instrumentumra az államadósság finanszírozása tekintetében nincs szükség.
A magyar államkincstár jövőbeni szerepe változhat-e, lesz-e bővítés, lehet-e bővítés?
Valóban, ha a kérdését azért az államadósság finanszírozás kapcsán tette föl, mert egyre inkább célszerűnek tartjuk a magyar államkincstárat támaszkodni, akkor azt mondhatom, hogy az állampapírok szerkezetében alapvető változást nem tervezünk, de azt célszerűnek tartjuk, hogy a jellegi banki finanszírozáshoz képest a magyar államkincstár minimum megőrizze, de inkább erősítse a pozícióit. Ez azt gondolom jó a magánszemélyeknek, hiszen ingyen vezethetnek számlát, nincsenek pluszköltségek, hogyha lakossági állampapírt valaki a magyar államkincstárnál vásárol. Én azt gondolom, hogy egy elég fogyasztóbarát online felülettel rendelkezik az államkincstár, ami a mostani Covid utáni helyzetben pláne hangsúlyossá tette az online és egyszerű vásárlási lehetőségeket, és emellett természetesen jó az államnak is, hiszen az állampapírok értékesítéséhez kapcsolódó jutalék egy olyan szervezethez kerül, amely számos közfeladatot lát el, kezdve a közférában foglalkoztatottak bérének finanszírozásán át, az otthonteremtési támogatás lebonyolításáig, vagy a Magyar Falu Program lebonyolításáig. Tehát én azt gondolom, hogy az állampolgárok szempontjából is, és a kormányzat szempontjából is egy win-win helyzet, hogyha a magyar államkincstár pozícióba kerül. Ezen kívül számos feladatunk van a kincstárat illetően. Meg kell újítani a számlavezető rendszert, látni kell, hogy bizony ez a számlavezető rendszer ma már nem a legkorszerűbb, és az állam egyik központi szervezetének, ha úgy tetszik, az állam egyik pénzintézeti funkciót is ellátó szervének korszerű számlavezető rendszerrel kell bírnia, de folytathatnám a különböző informatikai rendszerek megújítását, amelyek a döntéshozatalt segíthetik. Tehát kincstárnak számos feladata van, az állampolgárok szempontjából szerintem a legfontosabb, hogy ügyfélbarát legyen, akár a már említett állampapírvásárlásra nézem, akár az otthonteremtési támogatás, vagy a többi programot. Van feladatunk, látom, hogy van feladatunk számos területen.
És a változások idén, vagy már csak jövőre lehetnek az államkincstárral kapcsolatban?
Bízok abban, hogy a lakosok, a magyar államkincstárral kapcsolatba kerülő állampolgárok a változásokból negatívumot nem tapasztalnak. A kincstárnak szolgáltatnia kell a fizetések időben rendelkezésre állásától kezdve a nyugdíjak utalásáig, az otthonteremtési támogatásig, a nagycsaládosok autó támogatásáig, az említett Magyar Falu Program végrehajtásáig. Tehát számos területen abban bízok, hogy ha változás van, az az ügyfélbarát jelleget fogja erősíteni.
A Költségvetési Tanács és a Magyar Nemzeti Bank is úgy véli, a jelentős növekedés mellett nagyobb tér nyílik a hiány csökkentése. A jegybank szerint a gazdasági környezet ennél gyorsabb ütemű hiánycsökkentést is lehetővé, illetve szükségessé tesz. Mindemellett az Unió jövő évre még lehetővé teszi biztosan a 3%-ot meghaladó hiányt. Milyen pozitív és milyen negatív hatásai lennének a gyorsabb hiánycsökkentésnek? Egyáltalán lehetséges lenne?
Én azt gondolom, hogy egy jó szakmai vitát folytattunk a Költségvetési Tanáccsal. Ilyen vitáknak helye van szerintem a magyar közéletben. A vita alapvetően arról folyt, hogy ha a kormányzati tervek megvalósulnak a növekedést illetően, akkor gyorsabb hiány- és adósságcsökkentést is végre lehetne hajtani a Költségvetési Tanács szerint. Mi azt a kérdést tettük föl, hogy ha azzal a növekedéssel számolunk, amit a kormányzat előrevetített, idén 4,3 és jövőre 5,2%-os növekedés, akkor milyen fiskális impulzusra van szükség? Ha úgy tetszik, úgy is föltetjük a kérdést, hogy ha kisebb hiánnyal számolunk, akkor elérhető ez a növekedés, vagy sem? Ahogy említettem, a költségvetésnek támaszt is kell adni a növekedésnek, tehát nem csak a nagyobb növekedés segít a költségvetés egyenlegén, azzal, hogy plusz bevételekkel javítja azt, hanem a költségvetés a nagyobb hiánnyal is a gazdasági növekedést tudja serkenteni. Tehát ez alapvetően a vita kérdés, és az a vitának a tárgya, hogy ezt az anticiklikus gazdaságpolitikát, ezt a költségvetési támasz jelleget milyen mértékben kell megőrizzük. Amiben nem volt vita közöttünk a költségvetési tanácsa, az az, hogy az adósság rátát mindenképp csökkenteni kell. Ez mellesleg 2022-es évben az alaptörvényből is fakadó kötelezettség. Tehát az adósság ráta az csökken. Mi azt gondoljuk, hogy még szükség van támaszra. De hogyha a mi gazdasági növekedési előrejelzéseink pesszimisták lesznek, a növekedés az idei évben már 5-6%-os sávba kerülhet, mint ahogy azt már látom néhányan előrejelzik, és a jövő évben is az általunk kalkulált 5,2%-nál nagyobb növekedés lesz, például az IMF 5,9%-kal számol, az Európai Bizottság 5,5%-kal számol, akkor változatlan 2022-es kiadási szint mellett, mint amit a törvényjavaslat tartalmaz, több bevétel érkezhet a költségvetésbe, ergo automatikusan kisebb lehet a hiány, ergo automatikusan nagyobb lehet az adósság ráta csökkenése. Én azt kívánom, hogy ezzel a helyzettel szembesüljünk bő egy fél év múlva, vagy egy év múlva, és akkor az akkori kormányzat abban a döntési helyzetben lesz, hogy a nagyobb növekedés miatti pluszbevételekről el tudja dönteni, hogy azt automatikusan a hiány csökkentésére és az adósságráta gyorsabb csökkentésére használja, vagy valamilyen más célt kíván még finanszírozni az adósságráta csökkentése mellett. Tehát ismétlem, ez szerintem egy jó szakmai vita, várjuk meg, hogy milyen gyors lesz a kilábalás ebből a múlt évben látott gazdasági válságból, és akkor lesz éles valóban ez a kérdés.
És hát a költségvetési tanács a magyar gazdaság túlfűtöttségétől is tart, ezt már részben említette ön nagyjából 30 perccel ezelőtt. A pénzügyminisztérium lát ilyen veszélyt?
Túlfűtöttséget leginkább akkor lehet értelmezni, hogyha sok területen az árak elmennek. Tehát a kínálat jóval meghaladja a keresletet. Például az állam olyan plusz keresletet támaszt bizonyos termékek, bizonyos szolgáltatások iránt, ami a piaci kereslettel együtt a kínálatot döntően meghaladja. Ekkor beszélhetünk túlfűtöttség, és ismétlem, ez tartósan fönn kell maradjon, tipikusan az áraknak az emelkedésében mutatkozhat ez meg. Várjunk még egy ideig. Az idei speciális, az infláció az idejében biztos, hogy jóval magasabb lesz, mint a középtávú 3%-os cél. Erről a jegybank is közzétett számításokat, maga a kormány is 3% fölötti inflációval kalkulál, de a jövőre ez a túlfűtöttség jellemző lesz-e vagy sem? Milyen gyorsan tér vissza az élet azokba az ágazatokba, ahol leállás volt? Látjuk a belföldi turizmus nyári adatait a foglalások alapján, én nagyon optimista vagyok. De hogy külföldi turisták milyen gyorsan és milyen számban jelennek meg Budapesten, hogy a különböző ágazatok, amelyek elszenvedték ezt a mostani koronavírus válságot, a kormányzati segítséggel együtt is milyen gyorsan tudnak visszatérni abba a helyzetbe, ami a válság előtt volt, ezt még azért nem tudjuk. Tehát ilyen szempontból szerintem jobb óvatosnak lennünk, és ismétlen megvárni azt a szituációt, amikor ezt a túlfűtöttséget látjuk. Én azt kívánom magunknak, hogy bárcsak ez a túlfűtöttség jöjjön el, és akkor ismétlem, egyetértek azzal a tanácsi fölvetéssel, hogy sor nyílhat, lehetőség nyílhat az adósságrát a gyorsabb csökkentésére.
Az alapkamat esetleges vagy várható fokozatos emelése, illetve annak hatásai hogyan befolyásolhatják a jövő évi, vagy akár az idei költségvetés végrehajtását? Ugye egy verbális intervenció volt, és arra számítanak az elemzők, hogy következő hónapban a monetáris tanács már valamelyest az alapkamat emelése mellett lehet, vagyis alapkamat emelés jöhet.
Kormányzati oldalról próbálunk figyelni arra, és remélem, hogy a próbálkozásnál akár erősebb kifejezés is használtam volna, hogy a monetáris politikai döntéseket nem minősítsük. A monetáris politika és a fiskális politika, mint a gazdaságpolitika két meghatározó ága egymástól független, ennek a jogi és intézményi keretei adottak. E tekintetben én teljesen a jegybank bölcsességére utalom azt, hogy mikor milyen döntést hoznak. Ettől függetlenül természetesen van egy, azt gondolom, nagyon korrekt szakmai jó együttműködése a jegybankkal. Az elmúlt éveknek a gazdasági adatai szerintem a két fő gazdasági döntéshozó szervezet jó együttműködésének köszönhető. Ha államadósság csökkenésről beszélünk, akkor nem mehetünk amellett, hogy a jegybank önfinanszírozási program keretében és számos más csatornán részt vesz már hasonlóan más jegybankokhoz az államadósság finanszírozásában is. De ismétlem, ez a stratégiai együttműködés nem jelenti azt, hogy monetáris politikai kérdésekbe beleszólnánk. Mi is egyébként, mint a jegybank, jövőre 3%-os inflációval kalkulálunk. Jegybank szerintem a mandátuma szerint fog eljárni, és figyel arra, hogy az inflációs cél szerint mikor milyen intézkedés kell meghozzon.
Akkor egy kicsit másként kérdezem, ugyanezt a forint árfolyama hogyan befolyásolhatja a költségvetés végrehajtását?
Minden mindennel összefügg, elsődlegesen az államadósságot döntően befolyásolja a forint árfolyama. Nagyjából 20%, kicsivel 20%-on belül van az adósság rátán belül a deviza adósság aránya, tehát a gyengébb forint az értelemszerűen az adósság rátát növeli. Ugyanakkor a gyengébb forint hosszabb távon az inflációra is hatással bírna, hogyha a jegybank nem avatkozna közbe. A nagyobb infláció az természetesen a kiadásokat is növeli, állami oldalon dologi kiadásokra gondolok, vagy például az inflációhoz kötött állampapírkamatokra, de a bevételekre is. Tehát összességében az árfolyamváltozás sok csatornán hat a költségvetésre. Nem gondolom, hogy pár forintos, vagy akár 5-10 forintos módosulás befolyással bír a költségvetésre. A közvetlen közvetett hatásokat egybenézve nagyjából egyébként semleges az árfolyam változása a költségvetés egyenlegre. Értemszerűen az inflációnál a jegybank, ha szükségét látja, akkor beavatkozik, hiszen a forint tartós gyengülése az inflációra is befolyással bírhat, és ahogy mondtam, közvetlen módon pedig az adósságrátát befolyásolja az árfolyam.
Korábban, még a koronavírus járvány előtt az évtized elejére egyensúlyi költségvetést, túlköltekezés nélküli büdzsét terveztek, vagy legalábbis úgy tervezték, hogy ez a pillanat eljöhet a 2020-as évek elejére. Mikorra tolódott ki ennek a célnak a dátuma? Egyáltalán van-e már mondjuk így egy céldátum?
Két dolgot hadd említsek meg. Az első, hogy az állam működését tekintve tovább is nullszaldóval számolunk. Ez egy lényegi elem, nevezetesen a hiány csak a beruházásokhoz kapcsolódhat. A másik felvetés pedig, igen, igaza van, a 2020-as költségvetést eredetileg 1%-os GDP-es hiány célra és 1% tartalékkal terveztük meg. Innen már karnyújtási közelségben látszódott az egyensúlyos, abszolút értelembe vett egyensúlyos költségvetés, de közeljött a járvány, és valóban mindent borított. 2025-ig készítettünk előrejelzést, 2025-ben még 2%-os GDP-es hiány célra számolunk. Hát, hogyha kedvező növekedéssel kalkuláltunk, akkor most elsőre azt mondom, hogy 2027 tájékán reális lehet az egyensúlyos költségvetés, tehát jó pár évet kell még várjunk arra, hogy egyensúlyban legyen a költségvetés. Én ezt megelőzően fontosnak tartom, hogy a növekedésünk visszatérjen arra a szintre, ami jellemezte az országot korábban. Ez a foglalkoztatottak számának magas szintjével párosuljon, és az adósságrátát tudjuk csökkenteni. Ez szerintem fontosabb, és ahogy tetszik, egy hitelességi kérdés is, mint az, hogy nulla a költségvetés egyenlege, vagy 0,5%-os mínusz mutat.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna. Mai vendége Banai Péter Benő, a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!